Szia Sándor!
Szia, sziasztok!
Köszöntelek ebben az interjúban. Ennek az interjúnak az volt az alapvető előzménye, csak hogy így a többiekkel is megosztam, hogy nem olyan régen találkoztunk személyesen, szerintem kb. 2-3 hete.
Igen.
És beszélgettünk arról, hogy én emlékeztem, hogy ilyen 2014 novemberben jártál nálam, hogy kíváncsi voltam, hogy hogy alakult így az elmúlt 2 év.
Így van.
És amit mondtál nekem, az annyira megtetszett, hogy úgy döntöttem, hogy ebből érdemes lenne egy interjút készíteni, mert szerintem a tapasztalatod, amiken átment, nagyon sokat segíthet másoknak, akik az út elején járnak. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad ezt a felkérést.
Igazán nincs mit.
És beszélgessünk egy kicsit arról, hogy igazából még mielőtt eljöttél hozzám, milyen utat jártál be a tőzsde világában?
Szóval 2014 novembere előtt, mielőtt elmentem volna hozzád, azelőtt én befektetési alapokkal kezdtem, illetve a béten kötögettem, és azok után pedig a Forex világába csöppentem. Hát megmondom őszintén, hogy egyik sem volt nagyon profitábilis. Megmondom őszintén, a Forexből abból nullára ki tudtam jönni, a béten ott egy pici bukó volt. Ezek után van egy nagyon jó barátom, edzőtársam, aki felhívta a figyelmet az opciózásra. Na most addig én az opciózásról annyit tudtam, hogy valami iszonyatosan bonyolult és nehéz dolog. Ennyit tudtam róla, ami egyébként, tehát bonyolult.
Nem ez nagyon vonzónak hangzik.
Igen, tehát de tényleg egy bonyolult dolog. És akkor ő mondta, hogy van ez az oldal, ez opcioguru.com, hogy ezt nézzem meg. Elkezdtem nézegetni, és megmondom őszintén, az, hogy iránymentesen lehet kereskedni, iránymentesen lehet profitábilisen kereskedni, ez nagyon megtetszett. Addig ugye én azt hittem, hogy csak irányok vannak, irányba próbáltam, és az nekem nagyon nem ment. Miután végignéztem az egész oldalt, megnéztem az ingyenes videókat, akkor úgy éreztem, hogy ebbe bele kell vágnom, és 2014 novemberében, ha jól emlékszem, akkor mentem hozzád egy egynapos tréningre.
És azelőtt hány évet töltöttél a próbálkozásokkal, mielőtt mi találkoztunk?
Tehát így a Forex
bét? Igen, én Forex bét, meg befalapok.
Igen, hát egy 4-5 biztos.
4-5 év, aha.
4-5 biztos, igen.
Jó, tehát akkor lényegében mi találkoztunk ugye 2014 novemberben egy egynapos képzésen, ahhoz megkaptam az összes videót, és utána mi történt?
Azt már előtte megkaptok. Uh-huh. Ugye az úgy nézett ki az egynapos képzés, hogy előtte megkaptuk az összes videót, ami az alapképzésre vonatkozik, plusz ugye megkaptuk a szabadság útja tréninget is. Uh-huh. És akkor láttam, hogy ez egy marha jó keretrendszer, ez egy nagyon jó összerakott rendszer, mert az egész opcióguru, ez nem csak azzal foglalkozik, hogy a kötéshez való tudásokat átadja, hanem magával a pszichóval is foglalkozik, ez a szabadság útja tréning, és ezt sem lehet figyelmen kívül hagyni. És miután ezeket megnézegettem, akkor jött az egynapos tréning, miután elvégeztem azt az egynapos kurzust, utána elkezdtem gyakorolni. Elkezdtem demózni, illetve megnézegettem azokat a platformokat, amit a Geri ajánlott, megnéztem a TOSZ-t, megnéztem az Interactive Brokers-t, és megmondom őszintén, tehát első látásra azért ezek elég kemény szoftvereknek tűntek. Én az informatika világából jövök, úgyhogy annyira azért nem volt idegen, de mégis.
Melyik volt a nehezebb? Az eBay?
Hát az interaktív.
Igen, az eBay az olyan, mintha 80-as évek platform lenne, nem? Tehát itt nem nagyon fejlődik. Igen. Viszont azért az eBay-ről el kell mondanunk azt, hogy ez egy stabil platform, olcsó, megbízható, és soha nem volt vele semmi gondunk.
Tehát, ez így van.
Amellett, hogy nem a legfelhasználó barátabb, azért arra jó, hogy végrehajtsuk a kötéseket, elemzésre, meg ugye a TOSZ-t használjuk.
Igen, és egyébként tehát az eBay is olyan, hogy amikor már kötöttél rajta jó párat, mit tudom, nem tudom, 10-15 kötésen túl vagy, onnantól kezdve már kisújból megy minden.
Uh-huh. Hát igen.
Tehát, és igazából most ugye, hogy a TOSZ-nál nincsen live chart, most már nagyon sokszor az eBay-n nézem a live chartot is. Uh-huh.
Igen, mert ugye a TOSZ az demo, és van egy 20 perces késleltetésben.
Igen.
Jó, tehát gyakorlatilag elkezdtél ugye 2014 novemberben az opciókkal foglalkozni, és te rögtön azt mondtad, hogy iránymentes kereskedéssel fog foglalkozni, vagy
Én úgy voltam vele, hogy ezt már az egynapos tréning előtt tudtam, hogy nekem az iránymentes kell.
Mivel mennyit demoztál, mielőtt kimentél élesbe?
Hát kb. Egy ilyen másfél hónapot.
Aha, az nem sok.
nem sok, másfél hónapot, akkor ugye a szokásos, tehát az interaktív brokersnál úgy van, hogy 10.000 dollár a minimum összeg, amivel megnyitják a számlát, ezt rá is utaltam, és iszonyatosan örültem, hogy nagyon büszke voltam magamra, hogy az első kötésemből visszajött a tanfolyamára.
Na hát ez nagyon jó hangzik.
Igen, ez nagyon jó volt. Igen. És ez adott egy plusz löketet.
És gyakorlatilag miután elkezdtél iránymentesre kereskedni, és jöttek az első sikerek, mennyi idő után érezted azt, hogy ez egy jó irány? Tehát gondolom kezdetben azért volt benned olyan, hogy azért szájpróbálgatások, meg ilyen-olyan termékek. Mennyi idő után érezted azt, hogy nagyjából kialakult benned, hogy mit kell csinálnod ténylegesen?
Hát nézd azt, hogy nagyjából mit kell csinálnom ténylegesen, ahhoz sok idő kell. Ahhoz azért kell sok idő, mert szerintem az egész egy hosszú folyamat, egy tanulási folyamat. Tehát azt nem lehet, és azt ne várja el senki, nem akarok becsapni senkit, hogy elvégzett tanfolyamot, elkezd gyakorolni, és egy hónap múlva már profi trader lesz, mert ilyen nincs.
Igen, ez abszolút igaz.
Ilyen nincs. Én úgy voltam vele, sőt, én nagyon sok hibát elkövettem, utána levontam a megfelelő tanulságokat, de például nekem az első évem, év végéig, hát egy ilyen októberig kevi, csak nyereséges volt. Tehát én csak nyertem. Csak nyertem, és természetesen milyen ilyenkor az emberre kapzsi lesz.
Megnöveled a pozíció méretet.
Így van. Én is nagyon kapzsi lettem, ugyanabban a termékben kötöttem két lejáratra is, és olyan pozíció méreteket úgy kihúztam a számlámat, ahogy nem kellett volna.
És ilyenkor jön Murphy?
A piac ezt természetesen meghálálta, és óriási bukóba zártam a tavalyi évet. A bukót itt idézőjelbe teszem, mert a profitomat, tehát az egész éves profitomat buktam le, a nézőpont kérdése.
Tehát lényegében bukó, 8-9 hónapnyi nyerőt buktál le,
igen,
egy hónap alatt a kapzsiság miatt.
Igen, két réden. Igen, és ez a tavalyi gáz volt.
De ez azt jelenti, hogy nullába zártad a tavalyi
évet? Nullába, így van.
Az mondjuk azért egy szerencsés változat.
Hát az így visszagondolva nagyon szerencsés.
És mit tanultál ebből a kapzsi trade-ből?
Hát egy az, hogy... Az, hogy ne legyen sohasem kapzsi. Nincs ilyen, hogy remény trading, tehát azt nagyon el kell felejteni, mert a piacnak az a célja, hogy elvegye tőled a pénzt. Tehát amire egyedül neked hatásod van, az a kockázatkezelés. Tehát én nagyon rosszul határoztam meg ezt a kockázatot, és túlvállaltam magam.
Tehát a pozíció méretezéssel volt gond.
Így van, a pozíció méretezéssel.
És gondolom a valószínűséget se kezelted, hanem reménykedtél, hogy majd fordul.
Pontosan, tehát emlékszek rá, hogy ott ültem a gép előtt, néztem a chartot, és egyszer nem hittem el, hogy tél van, és esik a gáz. Tehát ilyen egyszerűen nincs.
És folyamatosan olvastad a híreket, és csak olyat láttál meg, ami azt mondja, hogy fordul, ugye?
Így van, néztem, hogy vártam. A heti jelentést úgy vártam, mint a mannát, tudod? A csütörtökön, és soha nem fordult. Még amikor a jelentés jó is volt, akkor se fordult. Hát mondom, az úristen, nagyon mérges voltam.
És most ugye említett, hogy földgáz. Melyik másik termékekkel kereskedsz? Mik a kedvenc termékeid?
Két kedvenc termékem van, egyik a földgáz, a másik pedig az olaj. Viszont ezeken kívül én szoktam devizázni, és viszont nagyon-nagyon-nagyon pici pozíciókkal.
Az is iránymentes, a deviza?
Igen, de nagyon, tehát nagyon széles valószínűséggel kötöm, és nagyon pici pozíciót.
És milyen átlagos valószínűségbe kötött be az iránymentes range-eket?
Azok ilyen 80%-osak.
80% valószínűség.
Így van, 80% valószínűség, igen. És a marginomat azt pedig úgy szoktam meghatározni, hogy egy ilyen 25% legyen maximum.
Tehát a számla 25%-a van kihúzva marginban nyitáskor.
Így van. Pontosan.
De időközben ez azért szokott nőni. Meddig szokott?
Hogyne.
Mi a tapasztalat? Meddig ment el a legrosszabb esetben?
40%.
Tehát így is a számla 60%-a szabadon volt későbbi átalakításokra.
Én megmondom őszintén, én akkor érzem jól magamat. Tehát amikor azt látom, hogy van benne nagyon sok tartalék.
Igen, egyébként ez a jó benne, hogy mindenki testre tudja ezt szabni, mert én például alapból kihúzom magam 50%-ig, olyat is ismerek, aki alapból 70, olyat is, aki alapból 30. Tehát kinek mi a
komfortzóna.
Abszolút. Van, ja. És mondjuk azért ezt hozzátenném, hogy a komfortzóna azért tágul, ahogy nő a tapasztalatok száma években. Mert nyilván első évben senkinek nem mondanám, hogy húzza ki magát 70%-ra meg 60%-ra, mert halálos
lehet. Az öngyilkosság, igen.
Tehát gyakorlatilag te többnyire 2-3 terméket futtatsz párhuzamosan.
Igen. És ami nagyon fontos, hogy ugyanazt a terméket nem futtatom párhuzamosan két lejáratban. Tehát ez nekem a tavalyiból a szabályrendszeremben egy pont, hogy ilyet nem csinálhatok. Hogy ugyanaz legyen. Igen, és még az hozzá kell tennem, tehát és itt jön be a pszichó, hogy amikor volt az a tavalyi nagy veszteségem, akkor azért nekem kellett egy másfél hónap, amíg fölálljak onnan.
Aha.
És az elég
sok. Érezted azt, hogy abba hagyom ezt az egészet, vagy csak inkább pihentetted?
Azt soha nem éreztem, hogy feladom, azt soha nem éreztem, hogy abba hagyom, és inkább másba kezdek, mert ez engem beszippantott ez a világ teljesen. De azt viszont olyan éreztem, hogy pihennem kell. Uh-huh. Pihennem kell, én úgy szoktam mindent csinálni, hogyha valamit elrontok, vagy valamit hibázok, akkor ezeket leírom. Én szerintem nekem ez nagyon sokat segít, hogy kiírom magamból azt, hogy pontosan mit hibáztam, hol hibáztam. Azért, hogy később ezekből tanulhassak.
És ez gyakorlatilag csak a hibákat írod el a naplóba, vagy minden kötést lenaplózol?
Minden kötést lenaplózol, de a napló az alap. Tehát minden kötést lenaplózok, igen, igen. Uh-huh. De a tanulságokhoz például, ha csak a hiba van, hogyha gond van, akkor azokat írom le.
És akkor ezzel ugye azt mondod, hogy a legnagyobb bukód lényegében ez a tavalyi gázpozíció volt, ami... Igen. Mondjuk mekkora drawdownt jelentett a számlára nézve?
Hát ez egy ilyen 35-40%.
Aha, hát az azért elég durva. Azt is el kell mondjuk, hogy átlagban azért nem szokott 40%-kal számolni egy drawdown esetében, mert ha valaki értelmesen méretezi a pozíciót, akkor nem lehet több 10-15%-nál.
Tehát itt teljes egészében itt minden az én hibám volt. Uh-huh. Tehát itt elrontottam el mindent. Már a végén már belekavarodtam az átalakítás, mert már minden rossz volt, tudod. Már amikor azt érzed, hogy bárhová nyúlsz, akkor az rossz.
És alaptermékfedezésben egyébként beugrottál ott, vagy nem?
Persze, hogy ugrottam.
Az a legrosszabb, mert fordulálened, kisztoppolod, újra beszállsz.
A legrosszabbkor ugrottam be mindig. Hát sajnos ez így alakult, ezen nem tudok mit csinálni. Rengeteget tanultam ebből. És én úgy gondolom, hogy ez kellett ahhoz, hogy a következő évem az viszont nagyon jó nyereséges legyen.
Ez ugye a jelenlegi év, a 2016.
Így van, igen. Ez a mostani.
Most állsz ilyen 40 körül százalékban?
Most így van, 40%, és igen, és január közepétől kezdtem.
Uh-huh, uh-huh. Na hát ez csak gratulálni tudom, mert ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, főleg a csúnya bukó után.
Így van, igen.
De gondolom, hogy az... Furán fog hangzani, de sokszor az embernek kell egy ilyen ahhoz, hogy átgondolja, hogy mit szabad és mit nem szabad.
Igen, tehát az, hogy ne legyél kapzsi, ez egy akkora alapigazság, hogy nem tudom, nekem a szabályrendszeremben óriás betűkkel ez van kiírva, ez a kezdő mondat.
Megmondom, hogy te is megérezted azt, én sok traderrel beszélgettem, aki iránymentesezik, és elég gyorsan ráérez az ember arra, hogy mondjuk 6 hónapon keresztül csak jön a pénz és nem bukik vele, hogy ez ilyen egyszerű, akkor növelem.
Pontosan.
Tehát a kezdőfejében mindig az van, te jó Isten, ezzel kiváltom a munkát.
Ezzel csak nyerni lehet? Hát miért nem ezt csinálja mindenki?
Igen. És aztán azért azt nyilván el kell mondanunk, hogy az iránymentes kereskedés az esetek nagy részében nyereséges. Viszont amikor bukó jön, az komoly tud lenni, főleg ha az ember nem tudja kezelni.
Így van.
És gyakorlatilag, ha itt a kötésekről beszélünk, mert tőlem sokat szokták kérdezni, hogy akkor ez így hány kötést jelent ez az iránymentesezés? Uh-huh. Körülbelül mennyit kötöttél így a 2 év alatt?
A mostani évemre tudok pontos számot mondani, a mostani szám az 40 kötés.
Tehát idén 40 kötésed
ebben,
volt?
Ebben az évben, igen, 40 kötés.
Ebből hány volt bukó?
Ebből volt 2 olyan bukó, amikor a Brexit miatt lezártam. Uh-huh. Ugye, tehát igen, azt azért tudni kell, hogy amikor ilyen nagy hírpara van, mint akár Brexit, akár OPEC, akár amerikai elnökválasztás, az a legjobb, hogyha előtte lezárod a pozíciót.
Abszolút egyetértek.
Utána persze látod azt, hogy nem kellett volna, de az a biztos, mivel csak a kockázatra van hatásod. És ott a Brexitnél, ott ilyen pár száz dollár, azt igazából nem fogom föl nagyon bukónak. Uh-huh. Illetve ezen kívül volt még 2.
És hányba kellett belenyúlni átalakítással?
Ó, nem sok, 2-3.
Tehát mondjuk a 40 kötésből lehet azt mondani, kb. Ilyen 34-35, az olyan volt, hogy hozzá se kellett nyúlnod?
Igen.
Tehát csak nézted, hogy közte marad.
Így van. Igen, csak örültem.
Ugye itt beszéltünk arról, hogy 2 átalakítás volt, meg igen, hát ugye tavaly ugye ez a földgáz. A kérdésem az, hogy itt a legdurvább időszakban mennyit foglalkoztál opciókereskedéssel? Tehát amikor úgy érezted, hogy te bajban van a pozíció, akkor átlagosan mennyi időt töltöttél ezzel?
Hát ez az idő, ez úgy néz ki, hogy amikor ugye gond van, vagy amikor figyelni kell, akkor azért nagyon sok órát előtte lehet ülni. Főleg olyankor, hogy elemezgeted a csártot, stb. Nézed a híreket. Nézd az elemzőket, amit megmondom őszintén, szerintem nem lenne szabad, tehát elemzőket olvasni és elemzőkre hallgatni, mert nem tudják, ők sem jobban, mint te, ezt hidd el.
Igen, tudom. Csak gondolom az volt benned, hogy amikor egy ilyen necces szituációban benne, hogy keresed a kapaszkodókat.
De amikor baj van, akkor mindenképpen olyat akarsz olvasni, igen, amikor poziból beszélsz.
Abszolút, igen. Ez a kognitív diszonancia, hogy...
Ugye? Ugye
ez nem látom, hogy esik, érdekes. Nem látom, hogy esik, nem, biztos
nem, ez biztos,
fog.
Hogy nem fog. Most fog fordulni. Igen, tehát akkor azért, akkor előtte kellett ülni jó pár órát a gép előtt. Igen.
Hogyha nincs baj, mennyit foglalkozol vele?
Igen, pont ezt szerettem volna mondani. Ha nincs baj, és mondjuk olyan kötések vannak, amit látod, hogy a sávon belül van, akkor megmondom őszintén, én sokszor vagyok úgy, hogy akár egy hétig is csak a telefonra ránézek. Azt azért mindig ránézek, mert nem biztos, hogy az alert, nehogy valami technikai gigszer jöjjön, és nem kapjak alertet. Tehát azért nézek rá, hogy a technikát leellenőrizzem.
De azért te is beállítasz alerteket bizonyos
állszakosan. Az csak is, mindig. Tehát alert nélkül nem lehet, persze. De mondom, tehát akkor elég. Ránézett telefon, közte van, oké. Mehetünk sörözni.
És gyakorlatilag éreztél olyat, hogy mondjuk egy pozíció pluszos, és csak azért tologatod a lábait, hogy még több pénzt kiszedj belőle? Vagy te békén hagytad a pozíciót?
Nem. Én konzervatív kereskedő vagyok, konzervatívnak vallom magam. Nem, én nem nyúlok hozzá. Ha pluszos, én nem tologatom, nem alakítom át.
Ez jó, hogy mondod egyébként, mert sok kezdőnél látom azt, hogy elköveti azt a hibát, hogy nem bír a kezén ülni, ha az egyik láb már pluszos, akkor már húzza is közelebb, és realizálja a nyerőt, de ezzel ugye folyamatosan valószínűséget csökkent.
Pontosan, és kockázatot növel.
Igen. De a legtöbb szabály, később,
hogy ez nem jó. Ez nem jó.
Igen, szerintem alapszabály, hogy bekötötted, ha nincs baj, ülj a kezedre, és csak nézd, hogy telik az idő, és jön a pénz.
Igen. Hát ez az ügy a kezedre, ez pontos. Ez nagyon sok kötésnél megmentett volna. Már olyan szempontból, hogy például volt ebből a 2-3 bukomból, ami volt, hogyha ráülök a kezemre és nem csinálok semmit, akkor szerintem ebből a 2-3-ból csak egy lett volna bukó. Sőt, lehet, hogy még megmondom őszintén, egy sem. Viszont akkor, ha már itt tartunk, itt szeretnék a pszichóról beszélni, mert például mostani kötésemnél, ami az olajnál volt, és aminél bukót szenvedtem el, itt, hogyha a pszichóval bírom a pszichológiai nyomást sokkal jobban, akkor nem lett volna mínuszos.
Kicsit menj bele, hogy mit jelent ez, hogy bírom jobban a pszichót, tehát, hogy értem, mit láttál? Értem.
Jó, mondanék erre egy nagyon jó példát. Vegyünk egy terméket, teljesen mindegy milyen termék, mondjuk a felső lábot, a kollábot beteszed 101-re. Most ez csak egy ilyen feltételezés. Azért teszed 101-re, mert ez például 100-on olyan ellenállás van, hogy egyszerűen minden pénzedet rátennéd, hogy az soha nem viszi át. Mert akkor az ellenállás, ugye csárton, amikor bekötünk, azért mindig csártot ellenzünk. És megnézzük, hogy hol vannak az ellenállások, hol vannak a szintek, és afölé, vagy alá tesszük, ugye. Na már most maradjunk vissza a példánál. Tehát 101-en van a sztrájkunk, és 100-on van a nagyon nagy ellenállás. Na már most az árfolyam 90-ről elkezd fölfelé menni. Napok alatt fölmegy 96-97, de tényleg ilyen pár nap alatt, és csak óriás zöld gyertyákat látsz. Ott már, amikor 97-nél van, akkor megmozdul benned valami. Tehát ott már azért kicsit kellemetlenül érzem, hogy ez 97-ig föl, tehát ez elmegy 110-ig simán. Eljön 97-98, ott már azért nagyon nehéz, eljön 99, és akkor elkezdesz kételkedni magadban, nagyon erősen, én legalábbis, és azt mondom, hogy hát ez a szint, ez mégse olyan erős. Fogod, mit csinálok? Kizárom.
Tehát volt egy kezdeti szabályod, miszerint azt mondod, hogy 100-ig mondjuk nem nyúlsz bele.
Így van.
De mégis 98-99-nél megszeged.
Így van. Megszegtem a saját szabályomat, és természetesen mi történik? 99,5-nél visszafordul az árfolyam, és csak piros gyertyát látsz.
Igen.
Tehát nekem ezt nagyon nehéz pszichóba. És nem is tudom, hogy nem emlékszek rá, hogy az oktatáson te mit mondtál, hogy a kötéseknél a pszichó és a tudás aránya mennyi. Én most már így 2 év kereskedés után én úgy látom, hogy a pszichó 80%, a kereskedés pedig 20% a tudás.
Hát igen, bőven. Sőt, lehet, hogy még több is.
De igen.
Lehet,
igen.
90-10. Mert...
Lehet.
Azért azt mondjuk, tehát azt szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy szabályrendszer. Tehát ha te azt mondod magadnak, most független attól, hogy te hiszel-e abban, hogy ez az ellenállás megtartja, vagy sem, mert ugye ezek is csak technikák, de valamiből ki kell indulni. Ha te azt mondod magadnak, hogy 100-ig nem nyúlok bele, akkor ha a fene-fenét eszik is, ne nyúlj bele 98-nál. Ez egy saját szabály.
És ez így van. Így van, csak elkezdesz kételkedni magadban. Tudod, amikor előtte, mit tudom, egy hétig csak zöld, és megy, hát az rossz érzés.
És utána jön a klasszikus Murphy, ha nem nyúltam volna bele, és tudtam volna a kezemen ülni, akkor nyerőben zártam volna.
Ez pontosan. Nálam például a Trumpnál volt ilyen, hogy amikor nyert az elnökválasztásnál, akkor is dettó volt egy ilyen szabályom, nem nyúlok bele, láttam, hogy úgy esik, mint a kő, belenyúltam, 5 perc múlva fordult. Hát mondom ilyet.
Klasszikus. Ugye a legjobb dolog ilyen effektív hírkockázatoknál, vagy eseménykockázatoknál lezárni az olyan pozíciót, amit érintettek.
Ez így van. Ezzel maximálisan egyet tudok érteni.
Ha például tudja valaki azt, hogy kamat döntés jön 2 hét múlva, akkor mondjuk nincs nyitva neki 30 éves államkötvény pozíció, se euró-dollár, mert mind a kettőt
érinti. Pontosan. Igen.
Tehát alapvetően én egyébként sokszor mondom az oktatásokon is, hogy én alapvetően nem hiszek abban, hogy fundamentális elemzőket kell olvasgatni, meg nagyon a funda híreket, viszont ha van egy komoly eseménykockázat, arról tudni kell. Tehát ha olajba akarod kihúzni magad, de egy hét múlva OPEC meeting, akkor nem érdemes ez. Akkor várj egy hetet, és utána. Nyilván a váratlan dolgokkal semmit nem tudunk kezdeni, de a legtöbb eseménykockázat az látható előre. Lásd Brexit, Trump, OPEC és társai.
Pontosan, ezzel teljesen egyetértek. Igen.
Ott nem szabad hazárdírozni, mert lehet, hogy néha megúszod, de egyszer jön olyan, ami ledarálja a számlát felét. Tehát sokkal jobb lezárni.
Igen.
Vagy meg se nyitni, ha éppen úgy.
Igen, pláne ugye, hogy ezek a stratégiák, amiket alkalmazok, ezek naked opciók. Tehát azért itt...
Azt mondjuk
itt
el a többieknek, kell, hogy mit
nagyon,
jelent.
Nagyon kell figyelni.
Csak annyit akartam, hogy azt mondjuk el, hogy mit is jelent a naked opció, az ugye fedezetlen opciós.
Bocsánat, igen, tehát fedezetlen opciók, igen, uh-huh. Igen, ezek fedezetlenek.
És te alapvetően semmi más nem csinálsz, csak iránymentes trading.
Én megmondom őszintén, egyszer-egyszer, amikor úgy látom, belenyúlok irányba, de nagyon-nagyon minimálissal, tehát mit tudom, például ilyen $100. Tehát
és nem érzed pénzzel, utólag néha azt, hogy nem kellett volna?
De viszont ha igazán nagyon sok pénzt nagyon gyorsan, iránymentesen nem lehet keresni. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát, hogyha nagyon gyorsan akarsz nagyon sok pénzt keresni, azt csak is irányba tudod.
Így igaz. És ha egy eseményt eltalálsz, és jó irányba találod el. Lásd Brexit, Trump
így van,
és társai.
Így van. Nem, például visszatérve a Trumpos dologra, ott nekem az államkötvényben volt, nyitottam egy irányt, és uh-huh. azt nagyon jó eltaláltam, és ott csináltam ilyen 6-700%. Tehát egy nap, vagy fél nap alatt.
Hát igen, az csak ilyet, hogyha, ezt mondjuk el, ez fontos, hogy erre rátérte, hogy 600%-ot, meg ilyeneket, ez csak és kizárólag iránytradingbe lehet elérni.
Ez csak azzal.
Az iránymentes karakterisztikája az, hogy van egy max profitod, amit előre látsz, hogy ennél több nem lehet, és azt ki kell ülni.
Így van, igen.
És ott nem tudod a kockázatodra vetítve megkeresni az 5-szörösét, 10-szörösét, esélytelen.
Ott nem lehet több, mint amennyit ugye a legelején ad a piac.
És te egyébként kezdőként hogy kezelted azt, hogy ugye, amikor bekötsz egy iránymentes pozíciót, akkor az első néhány napban szinte csak veszteséget látsz, amíg az idő el nem kezd termelni. Ezt neked mennyire volt könnyű megszokni egy forex után?
Hát nézd, az elején ez nehéz volt. Tehát amikor azt láttam az eBay számlán, hogy mínusz, azt azért nehéz volt. Nehéz volt feldolgozni, viszont azt is tudtam, hogy a range-em közepén van, tehát gond nem lehet, tehát ott meg ésszel kell gondolkodni mindenképpen, és nem pedig az érzelmeidre hagyatkozni, hogy hú, mínusz. Tehát én szerintem azt azért, hogyha helyes a pozíciómértezés, azt nem nehéz feldolgozni. Legalábbis nekem nem volt nehéz.
Mi volt alapvetően így az egész opciós tanulásban a legnagyobb kihívás, tehát így a forex meg az egyéb világ után? Mi jelentette? Mi volt a legnehezebb megérteni ebben az egész világban?
Már mi magát az opciózás?
Igen, az opciózás, vagy opciós stratégia. Mi volt a legnagyobb kihívás számodra, mint totál kezdőnek?
A legnehezebb része megérteni az opciózást. Nekem az volt, mivel ugye teljesen más világból jöttem, nekem nincsen pénzügyi előképzettségem, ugye informatikusként dolgoztam, az IT világból jöttem, előtte teljesen mással foglalkoztam, Forex, Bét, stb. Magát az opciózást, az opciónak a lényegét megérteni, hogy én azért is kapok pénzt, hogy kiírok, azért is kapok pénzt, hogy iránymentesen kereskedek. És akkor még ugye természetesen akkor bejöttek a görögök, bejött a delta, a téta, a gamma, ezek, és hát ott azért aztokat a videókat én azért nagyon sokszor megnéztem.
Hát ezért jó, hogy megvan videóban minden.
Így van, azt mindig.
Mi volt a legtöbb? Tehát hányszor néztél meg legtöbbször egy videót? 10, 5?
Hát nézd, a görögöket én szerintem egy 6-8-szor biztos.
Az igen, az jó.
Az igen, mert nekem az annyira távol állt, és egyszerűen nem értettem.
De, de hát... most, hogy már tapasztalatod is van, most egyértelmű, hogy melyik görög mire jó.
Ja, persze, most már.
Most már most ilyen kis
most már jön. Nincs gond. Meg, igen, az az igazság, hogy most már a kötés, az, hogy bekössek-e valamit, az, azok már pillanatok kérdése. Tehát már nem úgy megy, mint amikor elkezdtem, hogy hú, most akkor ezt megnézem, azt megnézem, jó lesz-e. Nem, egyszerűen tudom, hogy kötni akarok nagyjából, tudom, hogy mikor, hány napra akarok kötni, milyen valószínűséggel, megnézem a chartot, megnézem az ellenállásokat. Ja igen, azt azért hozzátenném az egészhez, hogy a chart olvasást azt meg kell tanulni. Én szerintem az elengedhetetlen az, hogy tud, hogy hol vannak az ellenállások, tud, hogy hol vannak a szintek, az, hogy ismerj meg egy terméket.
Én is abban hiszek, hogy nem érdemes sokféle termékben pörögni, mert soha nem ismered meg.
Igen.
Meg eleve az esemény kockázatokat is mindegyik esetében figyelned kell, tehát mondjuk 15 termékre nem tudsz figyelni.
Az biztos, hogy nem.
És egyébként most ezt full time csinálod, vagy munka mellett?
Nem, már egy fél éve kb. Full time csinálom, ebből élek.
Igen. Tehát gyakorlatilag ez megélhetési forrás az iránymentes trading.
Ez teljesen.
Na, nagyon gratulálok hozzá, mert ez elég gyorsan ment.
Köszönöm szépen.
Igazából sokan kérdezik tőlem, hogy mit csinál egy olyan trader, aki ebből él. És nekem mindig az a válaszom, hogy délelőtt alapvetően, ha más dolgod nincs az életben, akkor semmit. Mert,
ez így van.
Mert délelőtt ez nem kell tradinggel foglalkozni.
Igen, nagyon jó dolog benne az, hogy akkor kelsz, amikor akarsz.
Alapvetően, hogyha az árfolyam közte van, akkor van, hogy napokig az égvilágon semmit nem csinálsz.
Nem.
Már semmi, ami trading. Sem.
Persze.
Ja, úgyhogy ez az egész opciós kereskedésből való megélhetést, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott ülsz a chart előtt, és
Semmiképpen. Hát vannak olyanok is, ők a day traderek. Egyébként azt hozzá kell tennem, hogy azért ehhez az opciózáshoz, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, azért ez mondjuk olyan embernek is kell lenni. Tehát azért a türelem az egy nagyon fontos dolog. Nagyon, nagyon fontos emberi tulajdonságnak kell, hogy legyen. Az, hogy türelmes legyél, ne kapkodjál, jól átgondolt pozíciókat nyissál. Mert hogyha türelmetlen vagy, és belemész olyan dolgokba, akkor pillanatok alatt ledarálhatod a számládat.
Túl nagy pozikat nem szabad nyitni. És amikor te kezdetben tanultad ezt az egész világot, akkor mennyi időt töltöttél naponta vagy hetente tanulással? Tehát amíg leesett, hogy mik a görögök, az átalakítások?
Hát akkor én mondjuk akkor elég sokat, tehát a sokat azt mondjuk úgy kell érteni, hogy akkor természetesen még dolgoztam, és munka mellett mondjuk hetente egy ilyen 3 nap, egy ilyen 4-5 órákat azért néztem ezeket a videókat, és próbálgattam, demóztam, néztem a felületeket. Igen.
Mennyire szoktad használni a belső fórumot?
Én azt mindig, imádom. De tényleg, tehát...
Elég pörgős.
Az a jó benne, hogy akkor nagyon pörgős, amikor olyan helyzetek vannak. Tehát ez természetesen, amikor az élet így kívánja.
Igen, azt imádom, amikor van egy eseménykockázat, és akkor...
Így van.
Bármikor megnyitom a mélyeimet, látom, hogy 15 fórum hozzászólás. Jó, oké, okay, olvassuk, így nézzük igen. meg.
Igen, viszont azt azért el kell mondanom, hogy ezt a fórumot, ezt ne úgy képzeljétek el, mint mondjuk egy portfolio.hu fórumot, ahol az emberek nem azért vannak, hogy segítsenek a másiknak, hanem azért vannak, hogy zrikálják, hogy anyázzák a másikat. Itt az Opcióguru fórumában én nagyon meglepődtem, amikor először találkoztam vele, hogy itt az emberek segítenek.
Itt soha nincs trollkodás, hogy szerintem ez hülyeség, meg hogy gondolod? Én azért vagyok büszke az Opcióguru közösségére, mert sikerült gyakorlatilag 9 év alatt kialakítani egy nagyon-nagyon összeszokott és egymást támogató közeget.
Így van.
Beszéljünk még egy kicsit a pszichóról, hogy ugye hogyan próbálod meg a pszichót kezelni azon túl, hogy naplózol? Tehát hogyan próbálsz tanulni a hibáidból?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát nekem például nagyon tetszik a szabadságútja tréning, amit az akkori képzéshez ajándékba kaptunk. És én ezeket mind végignéztem becsülettel, és ebből próbálom most már sokkal jobban felépíteni saját magamat, megismerni saját magamat. Mert azt vallom, hogy ez az egész egy nagy keretrendszer. Tehát itt nem elég csak azzal foglalkozni, hogy tudjad azt, hogy hány napra nyitsz, milyen pozíciót, irányt vagy iránymenteset kereskedsz, hanem itt foglalkoznod kell a lelkeddel is, meg az érzéseiddel. És például, amik benne voltak az, hogy... Mert ugye a szabadságúja tréningben is, Gerrit, átadtál nekünk egy teljesen jó keretet. Az, hogy hogyan például reggeli sikerrituálé, mit csináljál, stb. Hogyan próbáld meg magadat mind jobbá tenni. És én a pszichómat ezzel fejlesztem. Továbbá az, hogy mivel leírok minden hibámat, ezért ebből tanulok.
Igen, az a naplózás abszolút elengedhetetlen része ennek az egésznek. Sokan meg akarják úszni, de egyszerűen anélkül nem működik.
Az a baj, hogyha nem naplózott, akkor két hónap múlva el fogod felejteni a dolgokat. Igen. És beleesel megint ugyanabban a hibába.
És nem feltétlenül azt kell neked szétnaplóznod, hogy milyen görögök voltak, mikor bekötötted a pozit, meg hányos deltát.
Semmi, nem.
Hanem
nem.
Inkább az, hogy mit csináltál, miért csináltad, és mit tanultál belőle. Ha egy veszteséged van, de egyébként a szabályrendszeredet tartottad, akkor igazából lehet, hogy furán hangzik, de nincs mit tanulni belőle. Mert te nem tudtad, hogy a piac ellenet fog menni. Ugye ezt soha nem tudod kiszámítani.
Persze.
Vannak olyan helyzetek, és legyünk teljesen reálisak, az iránymentes kereskedés az nem egy olyan stratégia, ahol mindig nyerőbe szállsz ki. Igenis, lesznek veszteséges pozíciók.
Pontosan. És ez szerintem már legelején arra kell kondicionálni az agyadat, hogy ezt elfogad, hogy fogsz bukni.
Igen. De ha ez mindent megtettél annak érdekében, hogy mentsd a pozit és a kockázatot csökkensd, akkor igazából nincs mit tanulni. Tehát ez, azt akarom ezzel mondani, hogy nem minden bukás hoz tanulságot. Érted, hogy mit akarok ezzel mondani? Mert ha mindent megtettél, akkor igazából ez dobta a gép. Nem tudok belőle mit tanulni.
Pontosan.
Viszont ha össze-vissza kapkodtál az átalakítási stratégiáid között, plusz egyébként irreálisan megnövelted a pozícióméretet, abból lehet tanulni.
Így van.
Viszont van, hogy csak azt mondod, hogy oké, ez egy veszteséges trade volt. Ha csak a statisztikát nézed, ha 80%-os range-eket kötsz, akkor 10-ből 8-szor nyerő vagy, 2-szer buksz.
Így van.
Ha csak ennyire le akarom egyszerűsíteni.
Igen, az a nem mindegy, hogy mennyit buksz.
Igen, az nagyon nem mindegy, hogy az elvárt értéked ugye pozitív legyen. Tehát itt igazából sok kezdő azt érti félre, hogy jaj, de jó 90%-os stratégia, mert mondjuk ő annyiba köt. De a lényeg az, hogy amikor buksz, meddig bírod, tehát hol vágod el a veszteséget?
Vagy tehát egy bukóval is elviheted az egész addigi nyerőt.
Lásd, amit csináltál tavaly.
Lásd a tavalyi évemet.
Tehát ott is, hogyha egy sokkal konzervatívabb szinten meghúztad volna a határt, akkor mondjuk az évednek lehet, hogy csak a 20%-át bukod el.
Pontosan. Így van. A mostani szabályrendszeremmel biztos, hogy nem buktam volna ennyit. Ja. Nem mondom, hogy nem buktam volna, de hogy nem ennyit, az biztos. Szerintem egy ilyen maximum 5% lett volna csak.
Igen, nem az a cél, hogy ne bukj, hanem az, hogy értelmesen bukj.
Így van, igen. Nehéz elfogadni. Igen.
És azt is el kell tudni fogadni, hogy nem tudsz minden pozit minden áron megmenteni. Tehát, hogy nem egóból kell neki menni a tradingnek, hogy már pedig én megmutatom, hogy egy évig nem lesz bukom. Ennek nincs értelme. Lesz bukod.
Nem, mert ilyen nincs.
Lesz bukod, csak kezeld értelmezhető szinten.
Igen, és ha már nagyon nem komfortos neked egy pozíció, zárd le. Én ezt tudom javasolni. Amikor már gyomorgölcsel kelsz reggel, amikor már olyanok a hétvégét, hogy tönkreteszi a hétvégéidet, amikor úgy érzed, hogy ez át, itt már mindennek vége, zárd le. Ne törődjél azzal, hogy bukó van, zárd le. Én ezt vallom. És amint megnyomod a close gombot, akkora kő esik le a szívedről, vagy lelkedről, hogy ritkán érez olyat az ember, én úgy gondolom.
Igen. De csak aztán utána nem szabad visszanézni, hogy de jó, fordult.
Ez is klasszikus hiba.
Pont tegnap zártam le. Na mindegy most már.
Igen, sajnos ezt el kell könyvelned magadba, és fel kell készülni a következő kötésre.
Mi az, amit Ha most meg kéne nagyon röviden fogalmazni, mi az, amit tudnál javasolni olyanoknak, akik mondjuk most állnak éles számlanyítás előtt? Mit mondanál nekik, mint 2 év tapasztalattal rendelkező, most már profitábilis trader?
Mindenképpen azt, hogy ne legyél kapzsi. Uh-huh. Legyél kapzsi, hidd el, hogy fogsz bukni, de hidd el azt is, hogy ezek a stratégiák, vagy sőt, ez a stratégia, amit a Gary átad nekünk, ez profitábilis. Tehát bízd benne, bízd magadba, nagyon jó szabályrendszert fogsz kapni, de ezt természetesen ezt magadnak testre kell szabnod.
És végre kell tudni hajtani.
És végre kell hajtani, amikor az van, hogy kézre állni, akkor igenis ülj rá kezedre.
És mit mondanál egy olyan embernek, aki még csak azon gondolkozik, hogy elkezdene opciózni, de picit tart ettől a világtól, mivel tudnál neki segíteni?
Én azt mondom, hogy nem kell tőle tartani. Bonyolult tényleg, tehát azért először megérteni, elfogadni dolgokat sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb, mint akár egy forexet, vagy akár egy más tőzsdei kereskedést, ez tény. Viszont engem például annyira beszippantott ez az egész világ, ez az egész opciózás világa, az, hogy kiírhatok, az, hogy iránymentesen tudjak kereskedni, hogy nem kell azon filóznom, hogy most eltaláljam, fölfelé fog menni, vagy lefelé fog menni, mert soha nem fogom eltalálni, vagyis legalábbis nagyon kevésszer, és ezért az iránymentes kereskedés nagyon jó. A másik dolog az, hogy itt a saját kezedben van. Nem kell egy brókert megbízni, nem kell másra rábíznod magadat. Én egyébként azt vallom, hogy a saját pénzügyeidet soha ne bízd másra.
Maximálisan egyetért. Az opciózásban még az a nagy erő, hogy a te kezedben van a kontroll. Te gyakorlod a kontrollt a kockázat és a valószínűség fölött.
Igen, igen.
És nem azon görcsöz, hogy vajon ma 1% pluszban nyit a piac, vagy 1% mínuszban, és hogy kisztoppolnak-e.
Nagyon jó világ. Nagyon jó világ.
Örülök, hogy ilyen szinten sikerült ezt elsajátítani, és alapvetően külön gratulálnék ahhoz, hogy egy év kvázi próbálkozás után már a második évet pluszos, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, hogy második évben már 40%-ot el tudták könyvelni. Úgy, hogy ráadásul te már ugye átestél a tűzkeresztségen, te már megtapasztaltál olyan pozíciókat, ami nagyon-nagyon megégetett téged, tehát tudod, hogy mit ne csinálj.
Így van, így van. Hát az nagyon nagy tanulság volt. Nagyon sokat tanultam abból a pozícióból, az biztos.
És innentől gyakorlatilag téged semmi nem ment meg attól, hogy ebből konzisztensen tudjál profitálni, mert ahogy megérzed azt, hogy mit ne csinálj, onnantól kezdve ez el tud kezdeni konzisztensen működni. Addig nem működik, igen, amíg az ember össze-vissza próbálkozik és hazárdírozik.
Igen, 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 nem szabad kapkodni, igen. Teljesen egyetértek.
És egyébként, Sándor, hogy tekintesz magára az opciós kereskedésre? Tehát ez, nem nagyon akarok itt belemenni ilyen indiszkrét kérdésekbe, hogy most mekkora portfólióval játszom meg ilyenek, de hogy, hogy egy portfólió rész, tehát hogyha a portfóliót tekinted, ez milyen szerepet kap a teljes vagyonépítésedben? Hogy áll ez nálad össze?
Nálam ez úgy néz ki, hogy az opciózás az az egyik láb. Elmondhatom, hogy szinte a legfontosabb láb. Az opciózáson kívül, mivel ez egy eléggé rövid távú trading, ezeken kívül még két dologgal foglalkozok. Hosszabb távú vagyonépítési passzív index alapot követek, ez egy 20 éves távlat, illetve belőttem magamnak egy ilyen 10-15 éves távlat, ez pedig az osztalék portfólió, amikor pedig részvényeknek az osztalékából keresek pénzt. Ezekkel a hosszú távú vagyonépítésekkel nem kell sokat foglalkozni, tehát még annyi se kell vele foglalkozni, mint az opciózással üres járatban.
Ha jól értem, akkor te most a portfóliódat három része osztottad, ami a tőkepiacot illeti.
Igen, igen.
Opciós kiírás,
pontosan.
Index alap, és osztalék portfólió.
Osztalék részvények, igen, igen, igen.
Ez egy elég tudatos vagyonépítés, és nagyon örülök, hogy ezt hallom, mert én is úgy tekintek a saját vagyonomban az opciós kereskedésre, mint egy lábra.
Tehát, hogy így van, igen.
100%-át soha az életben nem tenném ki a pénzemnek interaktív brokerre. Tehát nem. Ugye ott a partner kockázat, bármi történhet, az opciós kereskedésre is úgy érdemes tekinteni, mint egy lábra.
Igen.
Kinek
igen.
40%, kinek 60%, kinek 70%, kinek 20%, a teljes vagyonban.
Igen, ez már egyetlen.
Igen.
Igen, de nem is lehet az, hogy az összes pénzed, az összes megtakarításodat egy dologra tedd be.
Igen, teljesen.
Olyan nincs, mi van, akkor jön egy Budakes, vagy egy Questor, bármi jöhet.
Szóval még egyszer gratulálok ahhoz, hogy ilyen szintű pénzügyi tudatossággal kezeld a vagyonodat, mert ez hosszú távon nagyon meg fog térülni.
Köszönöm szépen, én nekem is ez a tervem.
Jó, hát akkor gyakorlatilag én ennyi kérdést szerettem volna feltenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hogy rászentett az időt. Szerintem ez iszonyatosan hasznos lesz mások számára.
Remélem, hogy egy pár embert motiválni fog az opciózás felé.
Én is remélem, hogy tud majd segíteni azok számára, akik vagy még billegnek, vagy azon gondolkoznak, hogy már opcióznak, de még nem kezdtek bele az iránymentes tradingbe. Én is csak azt tudom mondani zárásként, hogy gyakorlatilag lehetséges. Tehát
így van.
A profitabilis kereskedés elérhető, sokkal közelebb van, mint amit a legtöbb ember gondol.
Igen, és nem annyira bonyolult, mint ahogy elsőre ez hangzik, vagy ahogy elsőre meglátjátok a videókat vagy anyagokat.
Tehát igen, mert egyébként az opció abban tök igazad van, hogy elsőre ez bonyolult. De én mindig elmondom az oktatáson, hogy fél egy év után eljutsz oda, hogy nem azon gondolkozol, hogy az opció, hogy kössem a lábat, meg mit csinálják, hanem inkább a pszichó és a menedzsment jön be.
Pontosan, pontosan. Akkor már a menedzsment lesz a fontos. Így van. Ezzel teljesen egyetértek.
Tehát ez egy megtanulható keretrendszer gyakorlatilag.
Igen, hogyha az ember érez hozzá affinitást, hogyha tényleg azt mondja, hogy ezt szeretem, meg hogy iránymentesen kereskedjek, hogy ne kelljen eltalálnom az irányt, akkor ez nagyon könnyen megtanulható.
Akkor jövőre nézve kívánok neked hasonlóan profitábilis és sikeres éveket, mint a mostani.
Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen, hogy jó példaként szolgáltál itt az interjúban, és köszönöm még egyszer az idődet.
Én köszönöm. Szia, Geri, sziasztok.
Szia, Sándor.